hatósága előadásunk Tégergővel közösen készített előadásunknak a címe a VNO 10 formális reprezentálása Gélen alapján. Attól tartok, hogy nem túl sokat mond a jelenlévők nagy részének. Révén én abban a 20%-ban tartozom, aki se nem mérnök, se nem matematikus, hanem eredeti végzettségemre nézve orvos vagyok. Ezért muszáj egy pár szót mondani a problémának a környezetéről. A VNO 10 az egy orvosi kódrendszer, ami betegségek és különféle egészségi állapotoknak a klasszifikációs rendszere, amit hát immáron talán több mint 100 éves múltra tekint vissza, és aminek az eredeti célja az volt, hogy legyen valami olyan eszköz, aminek a segítségével egy populáció egészségi állapotát mérni, jellemezni, számszerűsíteni lehessen. Átugranám ezt a bevezető ábrát, és arról szeretnék beszélni, hogy ezt a nagy múltra visszatekintő és nagyon széles körben alkalmazott kódrendszer, ezt ugye mi szeretnénk formálisan ábrázolni a kódrendszernek kategóriáit, és föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ezt miért is kell csinálni. Az egyik válasz az, hogy nem kell csinálni, ez csak egy divat, manapság ugye mindennek kell egy kis ontológia, hát akkor ugye próbáljuk, hogy ezt is csinálni. Lehet azonban más választ is adni, nevezetesen ugye ezt a kódrendszert számos országban, számos helyen, magyar egészségében mindenütt használják, és lehet azt tudni, hogy a manuális ember által végzett kódolásnak rettenetesen nagy a hiba százaléka. Pontosan a hiba százalékot nem is lehet egészen tudni, csak a reprodukálhatóságot lehet tudni, ami azt jelenti, hogy ha 100 zárójelentést vagy diagnózist odaadunk két szakembernek, akkor abból legfeljebb 70-et fognak egyformán kódolni, 36 különböző féleképpen. Nagyon régi kutatási terület az egészségügyi informatikában a számítógépes kódolás támogatás. Vérmesebbek szerint, hogy ezt automatikusan kellene a gépeknek csinálni. Kevésbé vérmesek azt mondják, hogy legalább segítsük azt a szerencsétlen embert valamilyen IT technikával, aki ezt a munkát elvégzi. Van egy másik szempont is, ami amellett szól, hogy érdemes megpróbálni formalizálni a VNO-nak a kategóriáit. Ez pedig az, hogy mivel a kódrendszert a széles körben használjuk, rengeteg statisztikai adat áll rendelkezésre, ami ezeken a kódokon alapul. Azonban ezekben a statisztikai adatbázisokban sem könnyű keresni, visszautalni az előző előadásra, azt tudjuk, hogy szöveges adatok között nehéz kezelni, keresni, de még egy ilyen hát számszerűsített adatbázisban sem olyan nagyon könnyű keresni, megpróbálunk példát mondani. Egy pár szót arról, hogy is néz ki ez a kódrendszer, többé-kevésbé hierarchizált, nem igazán jó struktúrált kódrendszer, ami főcsoportokból, csoportokból, alcsoportokból áll, amit valamennyire a kódok követik ezt a szerkezetet, nem egészen explicit módon. Ezt valaki eredeti formájában kezébe veszi, megvásárolja a VNO által kiadott könyvet, és azt kinyitja, akkor azt látja, hogy ott vannak benne ilyen kódszámok, betűkből számokból álló kódok, és mellette egy név, hogy ez a kategória az most micsoda. Definíciót nem talál a kategóriához, ez egy nagyon fontos információ. Talál viszont itt-ott bizonyos ilyen kódolási szabályokat, megszorításokat, még hol az adott kód mellé vannak írva, hol mondjuk a fejezet elejére, ami öt lappal arra van, tehát amikor az egyik kódnak a jelentését nézi, akkor nem ütközik a szemébe, hogy hiszen erre van valami szabály vagy információ, hogy mikor is kell ezeket a kódokat használni. Az is egy probléma forrás a kódrendszerben, hogy az osztályozási szempontok azok nem mindig fedik a klinikus orvosnak a szóhasználatát vagy a fontossági kritériumai. Néha megkülönböztet állapotokat, ami a klinikus számára majdnem teljesen közömbös, viszont nagyon fontos klinikai szempontból nagyon fontos különbségeket, mondjuk, hogy valakinek a bal vesélye beteg vagy a jobb vesélye beteg, ezt nem különbözteti meg a kódrendszer. Nagyon kellemetlen tulajdonsága a formalizálás szempontjából a kódrendszernek, úgy van megszerkesztve, hogy az ég egy világán mindenféle kórállapotot be lehessen valahova skatujázni, És ennek érdekében vannak olyan kategóriák, amik hát ilyen szemetes kosárszerűen működnek. Ez a KMM jelzés, ez ugye azt jelenti, hogy külön megjelenés nélkül, ami valamit tudunk róla, hogy ez mondjuk valami tüdőbetegség, de többet nem, akkor ebben a kosárba ugye bele dobálni. Ennél még rosszabb, amikor az egyéb tüdőbetegségnek adnak egy kódot, mert hogy az egyéb az mit jelent, az csak onnan lehet tudni, hogy az összes többi tüdőre vonatkozó kódnak a jelentését már elvezik. És ha történetesen a kódrendszer fejlődik és lesz egy újabb tüdőbetegségre vonatkozó kód, akkor az egyébnek a jelentése ezáltal meg fog változni. Más források is vannak, ilyen resource-ok is vannak, amiket ebben a munkában használni lehet. Az egyik ilyen forrás, amit hát igyekeztünk használni, ez az OpenGLM projektnek a terméke, ami egy már újrahasznosításra alkalmas, elég jól formalizált orvosi ontológia, amit valamikor a 90-es évek elején kezdtek el építeni, akkor még nem volt OVL például, és nem találtak az akkor létező ontológia leíró nyelvek között olyan, ami megfelelőnek látszott a feladathoz, ezért kreáltak egy sajátos nyelvet ehhez a rendszerhez, amit Grail-nek hívnak, ami hát egy ilyen leíró logika szerű nyelv, egy-két sajátossága van. Egy nagyon kedvező tulajdonsága, hogy támogatja a szerepropagációt, erről majd fogok később beszélni. Ugye a kezünkbe veszük a könyvet, és elkezdünk gondolkozni arról, hogy hogyan is lehetne éppen rendet teremteni ezek között a 20 kategóriák között, és ugye azt látjuk, hogy erre kiinduló a pontkép, azok a megnevezések szolgálnak definíció hiányával, ami egy kód mellett található, és ezeket nézegetjük, akkor kirajzolódik egy ilyen nagyon általános és viszonylag egyszerű betegségmodell. Nem filozófiai értelemben definiáljuk, mi az, hogy betegség, hanem csak azt mondjuk, hogy a betegség olyas valami, ami a szervezetben valahova lokalizálható, tehát valahol van a betegség, ott van valamilyen elváltozás azon a helyen, és ezt valami okozza. Körülbelül ezek a tulajdonságai egy betegségnek, amik a BNO-ban általában megjelennek, néha ezen túlmenően egy-egy speciális tulajdonság is megjelenik, hogy például milyen módon ismertük fel. Ez megint egy kicsit furcsa, mert a betegségnek tök mindegy, hogy mikroszkóppal, vagy röntgennel, vagy endoszkóppal, vagy mivel ismertem fel. Néha különbséget tesz a BNO ilyen alapok, akkor ezeket az elemeket hozzá kell venni ehhez az általános modellhez. Például van egy olyan fogalmunk, hogy tüdő tuberkulózis, tüdő TBC, akkor ugye ezt nagyszerűen lehet ilyen módon ábrázolni, hogy ez egy olyan elváltozás, ami a tüdőben található, és ami a mikobaktérium tuberkulózis nevű kórokozónak a következménye, és amit mondjuk szövetlen vizsgálattal diagnosztizálunk. Na most, ugye itt különféle kapcsolatok vannak ezek között a kategóriák között, és mivel a Grail az ilyen halmaz műveleteket nem tud jól kezelni, ezért például egy ilyen egyéb kategória, hogy olyan tuberkulózis, ami az itt felsoroltakon kívül van, ezt ugye nem tudjuk ábrázolni. Többek között ezért is, de azért is, mert most már létezik OVL szemben a 90-es évek elejéhez képest. Ugye kézenfekvő elgondolás volt az, hogy ezt az egész dolgot próbáljuk hát átírni OVL-be, mert hogy akkor ezeket a halmazműveleteket tudjuk támogatni. Létezik hozzá open software következtető rendszer. Azonban ennek a munkának egy elég nagy hátránya, hogy az OVL viszont nem támogatja a szerepropagációt. Nem lehet azt mondani, hogy mivel a szívbillentyű az része a szívnek, ezért a szívbillentyű betegsége az egy szívbetegség. Ezt legalábbis a relációk szintjén nem lehet megfogalmazni. Meg lehet kerülni azonban ezt a problémát azzal, hogyha a szívbetegséggel azt úgy definiáljuk, hogy ez egy olyan állapot, ami vagy a szívben, vagy annak valamely részében lokalizálható. És akkor nem a relációnak lesz tulajdonsága a szerepprovokáció, hanem a fogalmakra vonatkozunk, lehet ilyenfajta definíciókat tenni. Ez egy kicsit kézimunkát növeli, viszont ad egyfajta flexibilitást, mert ezek a relációk ezek nem mindig egészen igazak, és akkor kivételeket azt könnyű kivenni. Hát ugye mondottam azt, hogy az egyik ok, amiért ezt az egész munkát csináljuk, az az, hogy támogassuk a kódolásnak a munkáját, és ehhez nyilvánvalóan, hasonlóan Szőcs Miklós előadásához, szövegekből, szövegesen leírt orvosi dokumentumokból kell elindulni, csak itt nem az a cél, hogy valamilyen szöveghez hasonló, hogy azonos tartalmú szövegeket találjuk egy adatbázisban, hanem az a cél, hogy valamilyen szöveghez megtaláljuk a hozzá illeszkedő kódokat, ami viszont ugyanúgy egy ilyen nyelv elemzési történettel kezdődik. Egy rövid ábra a probléma ezen részének eredményeiről, a kézzel kódolt és elemzett kódlapokat összehasonlítunk egy ilyen nyelvi elemzés útján azonosított fogalmakkal, akkor azt lehet látni, hogy viszonylag jól meg lehet találni a szövegekben a szükséges orvosi fogalmakat, 84%-os találat biztonsággal, viszont nagyon sok olyan fogalmat lehet találni a NLP technikákkal, amik a kódolás szempontjából irrelevánsak. Mondjuk meg van említve a szövegben, hogy a nagybátyának nem volt tüdőbetegsége, akkor a tüdőbetegség fogalmat könnyű megtalálni és könnyű megtudni, holott nem arról volt szó, hogy az illető betegnek tüdőbetegsége van. Elég sok sajátos problematikája van a BNO-nak, ezek egy részére már utaltam. Maga ez a modell, hogy a betegség az olyan valami, ami van valahol, és ott valami elváltozás van, ami valami okoz, ez is problémákat fölvethet, mert az a valami, ahol az elváltozás van, az önmagában is lehet akár egy patológiás struktúra, ami rendesen nincs, vagy egy beavatkozás eredményeként létrejövő struktúra, ami rendesen nincs. Ugye ilyen például az, hogy a BMU-ban szerepel a mandula árok daganatos elváltozása. A mandula árok az a képződmény, ami a mandula eltávolítás után keletkezik az emberben. Az anatómia könyvekben ezt a fogalmat hiába keresünk, nem lesz benne. Ugye ez azért nehéz, mert hát triviális, hogy egyébként az anatómiai fogalmakat egy másik ilyen erőforrást használva, az úgynevezett foundational model of anatomy alapján, vagy akár a Galenben szerepel anatómiai fogalmak alapján rakjuk össze, és ott ezeket nem fogjuk megtalálni. Hát kérem szépen, ugye azt mondottam, hogy nem csak a kódolás támogatás céljából érdemes a DNA formalizálásával foglalkozni, hanem azért is, mert léteznek statisztikai adatbázisok, amikben való keresést is támogatunk kell tudni. Eredetleg azt terveztem, hogy be is mutatom az intézetünk által publikált ilyen adatbázist, bár az itt ülők számára valószínűleg kevésbé izgalmas, de egy pár szóval elmondanám, hogy 15 éve gyűlnek az egészségügyben a finanszírozási rendszer kapcsán olyan adatok, amik számos egyéb elemzésre is alkalmasak. Az elmúlt 15 évben ezek bekerültek valamilyen intézménybe, és ott nagyjából benne is ragadtak. Időnként lehetett adatot kérni különböző célokra, ez hol kevésbé vagy jobban problémás. Nem volt soha semmiféle rendszeres visszacsatolása ennek a történetnek, Most jutott a mi intézetünk abban a helyzetben, hogy egy interneten bárki számára elérhető online adatbázis van, ezekből az adatokból lehet kereskedni. Nagyon kevés része van pillanatok föltöltve a létező adatoknak, ez azt jelenti, hogy mondjuk 2 év járóbeteg szakellátási adatfoglalat összes adata, az egy 500 millió rekordhőmű adathalmaz, de hát ez 98 óta lehetne gyűjteni, és csak 2004-2005-ben feldolgozva. Ez egy óriási adatbázis, amiben mondjuk valaki keresné a felső végtagi sérüléseket. És akkor előáll az a probléma, hogy először a BNO-ból meg kell találni azokat a kódokat, amik a felső végtag sérüléseit írják le. De a BNO úgy van történetesen megszerkezte, hogy egy helyen vannak kódok a csaptörések, egy helyen vannak az zúzódások, egy helyen vannak a régések, ez mind sérülés. Tehát, ha valaki elkezdi nyálazni a könyvet és kikeresni a felső végtag csontsérüléseit, az égéseit, az zúzódásait, stb., akkor ugye össze tud gyűjteni egy ilyen kódhalmazt, amire aztán megkeresni akar, de ezt igen könnyen előfordulhat, hogy átlapoz néhány fejezetet és bizonyos kódokat nem talál meg. Ha viszont létezik egy formális leírása ezeknek a fogalmaknak, akkor tudunk egy olyan terminológia szerver szolgáltatást készíteni, ahol én csak annyit mondok, hogy a felső végtagra vagyok kíváncsi, annyit mondok, hogy sérülésre vagyok kíváncsi, és az ott lévő ontológia alapján lehet tudni, hogy a csonttörés, az égés, az uzódás, az mind sérülés, és ki lehet gyűjteni azt a BNO kódhalmazt, amit aztán ráeleszthetünk a statisztikai adatbázisra, és azt mondom, hogy ezekre az esetekre itt ugye több olyan előadás volt, ami különböző projektekről számolt be, ez a munka, ez ilyen átfedő munka, különböző projektekben kaptunk részbeli támogatást hozzá, az e-egészség program keretében készült számos munka, amit felhasználtunk, a logó projektről már volt itt szó, van egy európai projekt is, amiben részt vettünk, részben hát hasonló témában működik, és ugye ezen projektek kapcsán különböző segítőinknek szeretnék ezúttal köszönetet mondani. Lukács Gergely és Valamiker Péter magukat hozzájárultak ahhoz, hogy működhessen ez a dolog. Pillanatilag ott tartunk, hogy a BNO-nak 2 fejezete van ilyen módon földolgozva, a hátában még 18, úgyhogy egy ideig még lesz minden. Köszönöm szépen.
Szakadát István helyettesített, és megkérdezem, hogy nyilvános lesz-e a elkészült ontológia.
Természetesen igen. A mi intézetünk alapvető stratégiai megfontolása, ami transzponikus és ingyenes.
Nekem az a kérdésem, hogy mondta az orvostudományos, hogy nagyon sok mennyire kell, hogy ez valahova csapatkozzon. Még nem tudjuk azokat a dolgokat. Vannak szindrómáink, vannak tünetegyütteseink, nevezünk akármit akarjuk. Nem tudjuk igazán, hogy mi okozza, vagy mihez kapcsolódik.
Amikor nem tudjuk, hogy mi okozza, az a viszonylag egyszerűbb eset, mert akkor is okozza valamit, csak a valami helyére nem azt írjuk, hogy mikobaktérium, hanem azt írjuk, hogy nem tudjuk. Ez egy viszonylag jó kezelhető valami. Valóban igaz az, hogy vannak olyan korállapotok, amik viszont nem férnek vele ebbe a modellbe, mert a skizofrénia az nem valahol valami elváltozás, vagy legalábbis azt tényleg annyira nem tudjuk, hogy esetleg arra is kell gondolni, hogy az nem is ilyen, hanem az valami funkcionális zavar, ami így nem fogható meg. Nyilván az ilyen típusú betegségekre valami más modellt kell, ilyen alapmodellt kell használni. Ugye az a 2 fejezet, ami földolgozásra került, az a fertőző betegségeket és a daganatokat írja le, ahol ez a modell azért kényelmesen használható, de se az autiszt, tehát főleg a pszichológiai, pszichiátriai kórképeket használ, nagyon nehéz lesz így megfogalmazni, ha valószínűleg más modell kell.
Említette a felső végtagot, értelmezzem az önök projektjét, hogy önök csináltak egy igazadust, amely biztosítja, hogy például a felsővégtag sérülés összes fogalma, hierarchikus rendszerből összerendeződjék értelmi összefüggésekkel, hogy ezt aztán a rendszer kezelni tudja, vagy pedig nem készítettek ezt az egyáltalán.
Lehet, hogy szóhasználati különbségekről van szó. Az én számomra a thesaurus az leír relációkat, anélkül, hogy a reláció pontos szemantikai miben létét tisztázná. Rengeteg orvosi thesaurus létezik, ami kapcsolatokat leír, csak hogy ez a kapcsolat az most részegész kapcsolat, vagy generikus kapcsolat, ez az orvosi thesaurusok egy jelentős részében nincs specifikálva, vagy hibásan van specifikálva. Ha viszont úgy értjük a dolgot, hogy fogalmak között szemantikailag definiált relációk vannak, akkor ezt én szívesen hívom ontológiának.
Maga az értelmi összefüggések rendszere még nem ontológia, hanem thesaurus, de amiről ön beszél, az ezek szerint thesaurus, mert az néven is, hogy a thesaurusokban nincs definiálva a reláció, a rossz thesaurusokban nincs definiálva, de a viszont 1880-as szabvány szerint egy összes thesaurusban exkluzív módon reláció típusok vannak megadva, és nincs megkötve a reláció típusok száma. Tehát ilyen értelemben például létre lehet hozni thesaurusban a égési sérülés következmény relációt is, ha tetszik, mert egyszerűen a thesaurusokat eltalálták ki, hogy reláció típusokban létezik az egyik összefüggés. Még ezzel teszem a kérdést, hogy ezek szerint abban az értelemben, hogy ő mondta, készült egy thesaurus mérnök ontológiának nevezte, akkor nem tudom, minek nevezi azt a rendszert, amit következtetéssel együtt van, mert tulajdonképpen az az ontológia, de akkor készült ezek szerint egy ilyen.
Bocsánat, következtetés az egy algoritmus, ami egy ontológián fut.
Igen, de egy ontológia csak attól ontológia, hogy van egy értelmi összefüggésrendszere és egy logikai leírás, amely következtetéseket nincs. Ez a kettő együtt ontológia. Pusztán egy hierarchikus rendszer, vagy pusztán egy értelmi összefüggések rendszere nem ontológia,
hanem csak thesaurus. Amit mi csinálunk, az nem egy összefüggésrendszer, hanem kategóriák formális definíció.